Rádió Egyetem. Müller Pál, a legtörékenyebb ősmaradványok a rákok. Előadás az ELTE őslénytani tanszék Handken körének szervezésében. A felvétel 2005. november 21-én készült.
Lényeg az, hogy az ember a sekély vízben úszkálva mondjuk az Adria-tengeren, de hát már szerencsére eljutottam a Vörös-tengerre, Kobába, egész jó helyekre, nagyon sok minden mozgó tárgyat lát a fenéken. Mit láttam? Sekély vizekben nagyon sok csigaházat láttam. Fölkaptam őket gyorsan, hát mindegyikben rák volt, minden egyes csigaházban. Hogy is van ez? Hát a remete rákok azok csigaházat keresnek maguknak, és abban élnek, aztán életüket abba töltik. Tehát bedugják, teljesen be tudnak bújni, de még a hátsó részüket, tehát a abdomenjüket, azt állandóan benne tartják a csigaházba. Minapában volt a tévében valami film ezzel kapcsolatban, ott nagyon ügyesen bemutatták, hogy lesik. Egyik remeterák már keres magának egy nagyobb csigaházat, mert ugye kinőtte az öreget, és már 3-4 kis remeterák a közelbe ólálkodik, hogy elkapja azt az új csigaházat, mert olyan hiány van csigaházakból. Tehát nagyon sok rák van a tengerfenéken, valójában sokkal többnek látszik elsőre, mint ahány puha testű. Ahány követ a homokos fenékről fölemeltem, legtöbbször rákokat találtam alatta, nem csigákat, nem kagylókat, hanem rákokat. Jó, a kagylók rendszerint beássák magukat, a csigák is részben beássák magukat, a csigák azon kívül még algákkal is szokták a házukat kidíszíteni, hogy ne nagyon találják meg őket a ragadozók. De ennek ellenére mondjuk ez a helyzet, hogy sekély tengervízben a rákok mennyisége és biológiai szerepe valószínűleg eléri a puha testűekét. Nagyon mozgékonyak, most mondjam, azt sokat esznek, biztos, hogy többet esznek, mint egy átlag puha testű, amelyik rendszerint filterrel táplálkozik, vagy hát a csigák úgy lassan rágogatják a növényeknek a felületét. De hát a rákok gyors ragadozó, tehát most természetesen a bentoszról beszélek, a halakat most nem emlegetem, de a bentosz, tehát a fenéken élő állatok közül biztos, hogy a legaktívabbak közé tartoznak, és ehhez képest élő csigát, kagylót mondom, nagyon ritkán találtam, de a tengerparti túrzásokban viszont rengeteget. Azokban viszont rákot alig-alig találtam, hát miért? Hasonlóképpen a terepi geológus vagy az amatőr gyűjtő rengeteg csigaházat, kagylóéjat talál, foraminiferát is sokat természetesen, de rákot alig-alig. Világos, hogy mi az oka a fő különbségnek, a rákoknak nagyon törékeny a váza. Talán a legtörékenyebb abban a méret tartományban és a tengerfenéki állatok közül, amik ahova tartoznak, tehát az olyan pár milliméteres, centiméteres, legfeljebb egy-két deciméteres mérettartományban, valóban hihetetlen törékenyek. Pedig, még egy érdekesség, egy-egy rák élete során vedlik, ugye úgy növekszik, hogy vedlik, nem tudja megnöveszteni másképp a vázát, arra öreget leveti, és egy újat csinál helyette. De amikor leveti az öreget, akkor megduzzasztja a testét, vizet szív föl, és a teste nagyobbá válik, tehát az újabb váza nagyobb lesz, így növekszik a rák. De a levetett vázból csak néhány keskeny rést old ki azért, hogy ki tudjon bújni belőle, hogy ki tudja nyitni, és valójában kibújik, kihúzza saját magát a régi vázból. Tehát a régi váz fosszilizálódásra teljes mértékben megmarad. Na, ha laza üledékekben az energiaviszonyoktól és az élőlények romboló hatásától a legtöbb váz megsemmisül, már úgy értem a rákoknak a váza. Nyugodt helyeken, öblökben, beltengerekben sokkal kedvezőbb a helyzet. De tényleg az a helyzet, hogy az ember szerencsés kell, hogy legyen, hogy olyan helyen születik, olyan országban, ahol tengeri üledékeknek a sokasságát találja, és ezek között olyanokat, amit nagyon keskeny tengeröblökben, viszonylag zárt vizekben ülepedtek le. És érdekes módon a magyarországi miocénben a Bádéni emeletbe, amit régen egyébként nagyon erős tévedéssel Tortonnak neveztek, úgyhogy ne zavarjon meg senkit a régi irodalmat előkotor Tortont talán rendszerint, sőt, mediterránt, felső mediterránt talál még régebbi irodalmakban. Valójában a Bádéni a helyes megjelölés, mert a Torton egy nagyon erős 3-4 millió, lehet, hogy 5 millió éves eltolással egy emelet, amit a földközi tenger tájékán használnak. Sokkal fiatalabb, mint a mi Bádénink. Egy sajnálatos 30-es években elkövetett tévedés következménye ez. Korallzátonyokban más a helyzet. Korallzátonyokban mindig akadnak olyan kis üregek, a gyüledékbe bekerül egy ekkora nagy koralltömb, vagy a koralltömbek között a résekben az üledék úgy ülepszik le, hogy azt a hullámzás már nem tudja megmozgatni. Tehát ha oda beülepszik egy rák, és az üledékbe betelepszik, akkor az úgy nagyjából öregéből meg is marad, sokkal nagyobb valószínűséggel, mint egy nyílt, mozgó, mobilis hajzaton, tehát homok, iszap fenéken. Természetesen, amit elmondtam, az a sekély vizekre vonatkozik. A mélyebb vizekben, például ahol a kis szelli agyag rakódott le, ott megmaradnak az élőlények, de ha azt gondoljuk meg, hogy egy sekély vízben mindig sokkal gazdagabb a tengerfenéki élet, mint egy mélyebb vízben, valójában olyan sekély vizekben, ahol a tenger sótartalma azért óceáni jellegű maradt, tehát a 3,5% körüli sótartalma maradt meg, korallok is éltek, mint itt a felső Bádéniben, ott sokkal nagyobb élővilág alakul ki, és természetesen sokkal több kövület halmozódik föl, és hogy a kövületek közül mik maradnak meg a mai napig, mik maradtak meg akkor, amikor betemetődtek, ennek nagyon erősen a meghatározója az, hogy a élőlényeknek a váza milyen jellegű volt, vastag, kemény, mint a puha testvéké, vagy vékony, törékeny, mint a rákoké. Na, vannak olyan rákok, melyek korallzátonyokban élnek, és bizonyos korallokat arra tudnak késztetni, hogy őket körülnőjék. Valami olyasmit csinálnak, mint a gubacsokat csinálják a gubacsdarazsak, tehát egy zárt helyben élnek, és csak akkor a lukak maradnak, amelyen keresztül szűréssel, filterezéssel meg tudnak, élni tudnak ezek a rákok, és erről lehetne őket megismerni. Nekem nem sikerült ilyet, talán a fosszilisan eddig még senkinek. Elég gyakoriak egyébként. Hapalokarcinidé, úgy hívják a családot, amelyeknek ezek a tagjai. A legszebb lelőhelyek egyike Budapest Rákos, Rákos és Kőbánya alsó megállók között, ahol részben ezeket a felsőbádeni homokos hajzatokat lehetett föltalálni, amik valószínűleg nagyon viszonylag lecsökkent energiájú területeken rakottak le, és ezért helyenként meglepően sok a rák bennük. És korallzátony is van itt, tehát itt tulajdonképpen nagyon gazdag, szép gazdag anyagot lehetett összeválogatni. Hát én köszönöm szépen, mindössze ennyit tudtam mutatni, és szívesen várok kérdéseket ezzel kapcsolatban. Talált valaki rákokat a társaságban, tízlábú rákokat fosszilisan?
Ugye ez mitől van ez a rózsaszín?
Bevallom, én azt tudom, hogy inkább fehérek.
De a fehéres.
Fehéres rózsaszín. Igen, ez maradt a rákok vörösségéből, ami egyébként csak a főtrákra jellemző, a nyersre, nem a nyers, nagyon sokféle színű lehet. Igen. Na, az a helyzet, hogy ugye az a szerves anyag, ami viszonylag kevés, 15-20% körülbelül ezeknek a rövidfarkú rákoknak a házában, az természetesen kirohad belőle, és megmarad egy lukacsosság, és ezt valami ásványi anyag kitölti. Ez adott esetben lehet vas, és az vörösre fest. Gondolom, meg kell nézni, nem tudom. Én nekem ez a feltűnő, hogy mindig világosabb egy kicsit, ugyanezen oknál fogva, mert porózus a környezetén, kicsit krétaszerű. Néha olyan puha is. Ja, erről nem sokat beszéltem, hát mondjuk egy olyan 10 centis méretű ráknak a karapax, tehát a hátpáncéljának a vastagsága milliméternél általában kisebb, vagy milliméter nagyságrendű. Tehát egy hasonló méretű kagylónak a vastagsága, hát az majdnem centiméter egy 10 centisnek. De körülbelül ez az arány. Tényleg ezt illet volna megemlítenem. És a piciknél persze még sokkal vékonyabb, 10 milliméter, ilyesmi. Úgyhogy nagyon könnyen törnek, és mihely kibújt belőle, tehát tényleg már csak a levedlett páncél marad, akkor ezek nagyon könnyűek, és könnyen sodorja, nehezen ülepednek be. Tehát sodródnak a felszínen, és addig sodródnak, míg el nem törnek. Nem. Anumura címen satnyafarkú rákoknak fordították magyarul. Ollókat sokat lehet találni, karapaxot szinte nagyon ritkán, és a ollóból azért valahogy be lehet préselni a mai rendszertanba, de nem biztosan és nem pontosan.
Én egyszer olvastam egy cikket, hogy a középső júra, miért Tagoridék.
A kopásából, igen, megvan a cikk. Felteszem ugyanaz. Lehet, hogy összehordták a rákok ott a csigákat. Bizony lehetséges. Hát, hogy hordják, az biztos. Tehát, hogy nagyon sok csiga nem ott van, ahol kellene lennie, hanem a rák elhordta, de hogy éppen összejönnének, mondják, hogy vannak ilyen jellegzetes pontok, ahol inkább szoktak vedleni, és hát ott hagyni, és esetleg keresni maguknak egy másikat. De nem hallottam róla konkrétan. Hogy a csigák jelentős részét elhordják az eredeti helyéről, úgyhogy az biztosra vehető.
A dekapódeknak a legfontosabb lényegé azok a karapaxnak a jelenlegi.
Na most természetesen a fosszilisnál. Na most ez egy nagy probléma, hogy a mai rákoknak a felosztásánál az ollót is, a csápokat, a rágószerveket, a haspáncélt, egy csomó ilyesmit felhasználnak, és a karapaxot sokszor meg se említik, mert ezek a jellemzőek. Úgyhogy keresgélni kell, és összehasonlítani recensekkel, hogy az ember be tudja rakni némelyiket. Hát vannak nagyon jellegzetesek, de némelyiket, hogy be tudjuk rakni a recens, a mai rendszertamba a fosszilisat, mert nekünk sokszor csak a karapax van meg külön. Tehát a hasi oldalt nem...
Összekapcsolni a karapaxot és
az oldalt. Hát, olyan, ugyanígy. Meg kell keresni azt a mai hasonlót, vagy méretbe is megsatszolni, hogy ebből sok van a másikból is, akkor valószínűleg összetartoznak. Köszönöm szépen!
Elhangzott Müller Pál, a legtörékenyebb ősmaradványok a rákok. Előadás az ELTE őslénytani tanszék Handken körének szervezésében. A felvétel 2005. november 21-én készült.